Folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu főszerkesztőivel. Az első blogban a GDP várható alakulásáról, illetve azok kockázatairól beszéltünk. Nyilván egy ország gazdasági teljesítménye részben társadalmi kérdés, hiszen mindannyian érezzük, hogyha jól megy a szekér, de azt is, hogyha rosszul. Most az elmúlt években inkább ezt a rossz oldalt láttuk. Demográfiai téma is szóba került a Magyar Közgazdasági Társaság legutóbbi ülésén. Milyen tendenciát látni? Ugye nem csak Magyarország az egyetlen ország, aki főleg Európában, aki azzal küzd, hogy a népesség fogyás próbálja megakadályozni. Ugye tavaly jelentek meg a Központi Statisztikai Hivatal adatai, ezért szemmel látható mértékben csökkent a magyar népesség száma idehaza. Mik a legfrissebb trendek, meg milyen összefüggés van a társadalmi demográfiai adatok és mondjuk például a GDP alakulása között?
Igen, akkor nézzük először, hogy tehát ugye ott fejeztük be az előző blokkot, hogy a GDP mi az, amitől nőhet, és akkor itt a külföldi tőkebefektetések, illetve a beruházásokról volt szó, és akkor ugye ezek nyilván a GDP-t emelik, az viszont nem mindegy, hogy az életminőségre ez hogyan hat. És akkor itt meg lehet nézni, hogy a GDP milyen összefüggésben van a humán tőkével, a nemzeti tőkével, és akkor tehát ezeknek egy közös hatása kell, hogy legyen. Itt összehasonlított a Csat Magdolna kutató professzor a V4-ek, illetve Ausztriát és az uniós átlagot nézte, itt a humán vagyon tekintetében.
Most csak itt a humán vagyon alatt, hogy minél foglalkoztatottakat értjük leginkább?
Így van, például a várható élettartam nálunk 76,2 év, az Unióban ez 80,7 tized. A termékenységet is megnézte, és akkor itt pont az uniós átlagon állunk most 1,51. Tehát ez az uniós átlag most. Akkor megnézte az iskolából kimaradók arányát, a felsőoktatásban résztvevők arányát, a felsőfokú végzettségűek aránya. Itt egyébként nagyjából már van még elmaradás az uniós átlaghoz képest. Tehát nálunk a fiatalok körében 34 évesig 32% a felsőfokú végzettségűek aránya, az Unióban ez 42%, és akkor még megnézte a környezeti hatásokat is. Nagyon érdekes például, hogyha megnézzük a GDP arányát uniós arányban, akkor a magyar gazdaság az uniós gazdaságnak az 1,1%-át adja, és akkor azt is megnézte, hogy a kutatásfejlesztésre mennyit költünk. Tehát, hogy ezeket így mind együtt kell nézni, és akkor itt a demográfiára rátérve. Megnéztem az Eurostatnak van egy nagyon jó összesítése a termékenységi rátával kapcsolatban. Ugye mondom, a miénk az pont az uniós átlagot hozza. Most 1,51 a magyar, a legfrissebb az a novemberi népmozgalmi adat a KSH-tól. Ez 1,51. Ez egyébként volt magasabb is, tehát 1,58 körül volt, most onnan jött ez picit le. És az az érdekes, hogy minél délebbre megyünk, annál kisebb a termékenységi ráta, illetve minél keletebbre megyünk. De hogyha a V4-eket nézzük, akkor nálunk jobb értéket mutatnak a csehek, viszont egy picit rosszabbat a szlovákok. Tehát ez önmagában még nem mutat sokat, viszont hogyha Nyugat-Európát nézzük, ott is teljesen más a kép. Például a legmagasabb termékenységi arány franciáknál van, illetve az íreknél, és a korábban olyan sokszor modellként állított Skandinávia is már, ott is romlott a helyzet. Például Finnországban 1,4-re csökkent, valamennyit csökkent Svédországban is, Norvégiában is csökkent, de mondom, a legmarkánsabb csökkenés az a korábban modellnek, ebből a szempontból demográfiai modellnek, egykeresős családnak tekintett déli országokban van, és itt lehet látni az összefüggést, hogy az elsődleges összefüggés, hogy egy vagy kétkeresős családi modellben működik az adott társadalom, tehát itt a déli társadalmaknál akkor esett vissza a termékenység kiráta, amikor ugye átálltak az egyre nagyobb mértékben a kétkeresős családi modellre.
Jó, de ugye a franciáknál most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem legalább 15 éve indult egy ilyen komoly program, vagy több mint 10 éve, amikor nagyon szemmel látható mértékű támogatást kaptak az anyák, illetve hát nyilván a családok. Ugyanez volt Görögországban, ugye néhány évvel ezelőtt volt egy tanulmány erről, hogy annak úgy volt szemmel látható eredménye. Ugye Magyarországon is próbálkozik ezzel a kormányzat, ugye itt volt a csok. Ugye ez más típusú támogatás, de akkor is támogatás. De akkor is megjegyezték, hogy azért ugye azt nem, tehát nem merték azt mondani, hogy egyértelmű az összefüggés, vagy egyértelműen csak azért emelkedhet a születés szám, mert a kormányzat próbál beavatkozni, mert mégiscsak ez egy olyan döntés, ami túlmutat ezen.
Pontosan. Ez egy strukturális kérdés, amiben nyilván egy ponton, tehát államilag nyilván be lehet avatkozni, és hát lehet...
A támogatáson nyilván
a támogatási segíteni. Rendszere, tehát az adó, személyi adó kedvezményeknél, a gyerek kedvezményeknél, a különböző adómentességnél, az egyéb család, babaváró hitel, csok, amit említettél. Aha. Tehát ezeknél mind-mind lehet segíteni. Viszont... Azt állapította meg, itt a Magyar Közgazdasági Társaságnak volt egy nagyon érdekes rendezvénye ezzel kapcsolatban, és azt állapították meg, hogy sokkal erősebbek ezek a strukturális hatások, mint amennyit az állami támogatások jelentenek. Tehát ugye most láthatjuk, hogy egy picit vissza is esett a termékenységi ráta nálunk, viszont korábban a családpolitika hatására is emelkedett, de ebben benne van az is, hogy azért zsinórban volt a gazdaságnak 7-8 nagyon jó éve. És ugye ezt a bizalmat, amiről már az első blogban is beszéltem, ezt a bizalmat, a kiszámíthatóságot, ez nyilvánvalóan emelte, és akkor az emberek jobban tudtak tervezni. De egyértelműen...
Jött a Covid, itt volt az elmúlt pár év az energiaválság, akkor azért, hogy mondjam, lehet, hogy hát egyrészt egészségileg is megfontoltabbá vált mindenki, másrészt meg amikor szembesültek az áramszámlákkal, meg a gázszámlákkal, akkor lehet, hogy mondjam, azok a fiatalok, akik pont abban a korban vannak, hogy tervezik a családot, azt mondták, hogy várjunk egy kicsit.
Igen, tehát ez az óvatosság, a bizonytalanság érzés, ez nagyon fontos, tehát hogy ez az egyik, amiért ez visszaeshetett most. Egy adatot még hadd mondjak, én ugye szoktam ezeket a népmozgalmi adatokat nézni, az ember üres óráiban mit csináljon, és látom azt, hogy tényleg ez a népességfogyás, tehát hogyha éves szinten nézzük, akkor éves szinten 40-42-43 ezer fővel csökken Magyarország lakossága. Tehát ez azt jelenti, hogy minden évben mondjuk egy hódmezővásárhely, vagy egy pápa, vagy egy dunakeszi lakossága eltűnik. Minden egyes évben. Tehát ez nagyon-nagyon
hát
sok.
Ugye azt láttuk, hogy 10 évvel volt korábban ugye az utolsó népszámlálás, és hát ugye 450-500 ezer fel csökkent, ugye?
3,7%-kal csökkent a népesség. Egyrészt most ugye 9.603 ezer fő.
Na hát akkor, ha azt nézzük, akkor ha nem is 40 ezer, de mondjuk 30-valahány ezer per év, ja, egy kisvárosi lakosság.
Így van. Tehát, hogy ez nagyon nagy, tehát, hogy minden egyes évben eltűnik egy városnyi lakosság, az nagyon sok. És akkor itt megnézték ezen a demográfiai kerekasztal beszélgetésen, megnézték azt, hogy honnan jöhetnek még, honnan lehetnek még források, és ami szerintem egy nagyon érdekes volt, megnézték 1981-től az adatokat, és hogyha a természetes fogyást nézzük, akkor 280 ezer fővel kevesebbnek kéne lennie a magyaroknak. Ennyivel jöttek be 1981 óta, ennyivel többen jöttek be, ugye, főleg ugye Romániából, Szlovákiából, stb. Tehát külföldről ennyivel jöttek be többen, és ezzel emelték, tehát ez a 281 ezer fős különbséget
hát,
ez adta.
Ugye, hát ugye egyrészt ennek korlátja van, másrészt meg ugye ez nem működik.
Tehát így van.
Lehet
így van.
Valamennyi pár ezer főt, mondjuk egy adott térségben munkaerőt így toborozni, de hát ugye ezzel megoldani a demográfiai problémát, az ugye egy erős vállalás lenne.
Hát ezek ugye nyilván magyar területekről jöttek be magyarok, és akkor itt megnézték azt is, hogy mennyi a vendégmunkások száma, de hát mondjuk ezt szerintem pont, tehát demográfiai problémát ezt nem fogják megoldani ezzel, viszont a magyar igazolványt sem kérnek már olyan sokan.
Na, folytatjuk majd. Ugye ez egy érdekes téma. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában stúdiónk vendége, Szabó Anna, a növekedés.hu főszerkesztője volt. Mi zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárul a reggeli monitor itt a Trend FM-en. Tartsanak velem!